Tisztelettel köszöntök mindenkit sorozatunk folytatásának az alkalmából. Ugye apostolok cselekedetei a témánk. Bízom el, hogy mindenkinek ugyanúgy megelégedésére szolgál áttekinteni ezt a történetet, mert annyira érdekes és olvasmányos, másrészt pedig annyi tanulsággal szolgál. És ma elérkezünk ennek során a 17. fejezethez. Azt hiszem, hogy megszokhattuk már, vagy észrevettük, hogy az utóbbi alkalmakon a fejezethatárokhoz igazodunk, tehát egy-egy fejezettel lépünk előre. Ma a 17. fejezet tehát a témánk, és előre elmondanám, hogy a második missziós útján vagyunk Pál apostolnak, hogyha lehet így mondani. Ugye emlékszünk rá, hogy a második útra úgy indultak el, hogy szerették volna meglátogatni a korábban megalapított gyülekezeteket, ugye kb. 4 évvel az első út után. Innen indultak, tehát Jeruzsálemből, aztán Damaszkusz, Szíria, Antiókia, és onnan most szárazföldi úton jutottak el a kis-ázsiai területekre, tehát ez így kezdődött a második missziós út. És tudjuk, hogy volt egy fordulat a történetben, amikor is ők ugyan inkább az északi területeket szerették volna most meglátogatni, ahol még nem jártak Kis-Ázsiában. Ehhez képest a Szentlélek hatására, vezetésére, kifejezett tanácsára átkeltek Európába, és ugye legutóbbi alkalommal már eljutottunk nyilván a 16. fejezet kapcsán európai területekre is. Ez egy mérföldkő, akárhogy is veszük, nagy üdvtörténeti jelentősége nincs, de érdekes, hogy átkerült az evangélium hirdetés a mi kontinensünkre is. A kifejezetten görög területekre immár. És a mai alkalmon a 17. fejezet három városban tett látogatás történetét és tanúságait jegyzi fel, ezt szeretném mi most közösen áttekinteni. A három városnak az az érdekessége, csak megjegyzem, hogy ma is létező, sőt lakott városok. Tehát nem régészek lakják, hogy így mondjam, hanem lakott városok. Kettőben nekem is volt alkalmam megfordulni egyszer. A Tesszalonika feliratot látjuk, ide mutat a nyílt, tehát ez egy ilyen öbölmenti kikötőváros. Ott voltam arra tisztán, hogy ez egy nagyon nagy város ma is Tesszalonika. Kikötőváros, partmenti város, ma is élnek ott, laknak ott, sokan. Én, bocsánat, pontosan én csak Kírban láttam, de nem jártam. A következő helyen, ahol majd Pál apostolék megállnak, ez Bérea. Nem messze, tetszenek át, nagyon közel van. Láttam a táblát, és a közlekedési táblát ki, mert fura volt a görög betűk, hogy Bérea. És hát a Bibliából ismerős volt a név, akkor értem, hogy létezik, megvan. A harmadikban, ha már elmondtam, bocsánat, én szerint, én jártam, meg nem jártam, ez messze nem van Bélen, ez Athénban. Ugye az első két helyszín, tehát viszonylag északi terület Görögországon, mert igaz Dél-Európában, de viszonylag északon, Athén már itt van lendélen. Ez az a három város, amelyet egymás után vett útjába, vagy hát látogatott meg Pál apostol, majd meglátjuk, hogy milyen körülmények is vezettek ehhez, hogy erre szükség volt, hogy erre így került sor. Mind a három városban másféle tapasztalatokat szerzett, mind a három tapasztalat nagy tanúsággal bír, úgy gondolom, a mi számunkra. Egy érdekes közös gondolkodás elé nézünk most ebben az órában. Ha valaki jegyzete azok kedvéért, mondanám csak a rendkedvéért, hogy az első tesszalonikai látogatás az 1-től 9-ig, tehát az elsőtől, bocsánat, a 9-ig terjedő versek közrefogta szakaszban található. A béreai látogatás az 10-től 15-ig, az egy viszonylag rövidebb leírás. Athéna leghosszabb az 16-tól 34-ig. Már most hadd jelezzem, hogy Athénban egy nagyon nagyívű beszédet tart az apostol. Én úgy gondolom, az egyik mesterműve az ige hirdetésnek és a missziós beszédnek, és már most hadd jelezzem, hogy nagyon meglepő, de ennél kevesebb eredményt felmutató beszédet nem sokat találunk a Bibliában, mint ezt. Tehát az egyik legnagyszerűbb beszéd, az egyik legsoványabb eredménnyel társulva. Ennek is lesz tanúsága, de ez majd a legvége lesz a gondolatmenetünknek, nem akarok előre szaladni. Menjünk tehát akkor sorra. Tesszalonika volt az első város, amit Pál apostol érintett. Azt olvassuk, hogy miután pedig áthaladtak bizonyos területeken, Tesszalonikába értek, ahol volt a zsidóknak zsinagógája, és Pál szokása szerint bement hozzájuk a zsinagógába. Erről beszéltünk már, emlékszem én is, amikor itt voltam, hogy az apostolok szisztematikusan követték ezt az elvet, hogy mindig ott kezdték meg a munkájukat a zsinagógában, az adott, ha volt, az adott településen. Jézus azt mondta, hogy először mindig a zsidókhoz menjenek, és azután pedig a többiekhez. Ez volt az alapelv, ugye az ő mennybe menetelekor. És azt olvassuk, hogy Pál apostolék minden körülmények között tartották magukat ehhez az elvhez, majd ezt szeretném hangsúlyozni másokból is a mai óránk, mai témánk kapcsán. Itt is azt olvassuk, hogy a lehető legtermészetesebb volt, bementek a zsinagógába, és kérném szépen a harmadik verset is rögtön. Azt olvassuk, tehát vetekedtek, ugye arról szólt a második vers vége, megmagyarázta Pál és kimutatta, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus, aki szenvedett és feltámadott, ez a Krisztus, tudnék, akit a zsidók, mint messiást vártak. Nem tudom, ezt szoktuk-e érteni, amikor olvasó, hogy Jézus a Krisztus, ezt mi sokszor nem értjük, mert hát persze, Jézus Krisztus, nekünk. De szóval a korabeli fejjel gondolkodva, ugye Jézus egy egyszerű ember volt, a személy, akit ismertek, az ágyfia, a Krisztus, vagy Krisztus, vagy messiás, az pedig a felkent, akit mindenki várt, aki egy hát legendás, profétikus alak volt a zsidó gondolkodásban. És itt azt mondja megint, mint máshol is a Biblia, hogy bebizonyította, hogy ez a Jézus, akiről tudjuk, hogy meghalt és feltámadt, az a Krisztus, akit olyan régóta vártak. Tehát egy és ugyanaz, tehát hogy ő töltötte be a jövendőlést, akit én hirdetek néktek. Tehát hogy ő pedig hát ebben a küldetésben van. Itt annyira hadályok, meg azért elgondolkodtató, hogy tényleg, hogy jó, hogy bement a zsinagógába, de sokszor gondolkodunk, hogy mit lehetett ott mondani, vagy hogy mit tudott mondani. És hát ezért fontos a harmadik vers, ezért is akartam kiemelni, hogy ők zsidók voltak, náluk egy rengeteg alapismeret adott volt, csak egy bizonyos holdponton kellett túllendíteni az ő ismereteiket, hogy lássák be, hogy amit ők tudnak, meg amit várnak, az megvalósult, és hogy ebben az életben, ebben az emberben, ebben a személyben öltött testet. És hogy tudta ezt Pál apostol megtenni? Azt mondta, hogy az ige, hogy kimutatva, hogy Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, vagyis, hogy ő bebizonyította nyilván az ószövetségi messiási jövendőlésekből, hogy nem az a megváltó, vagy nem az lesz a messiás, akit ők várnak, egy ilyen diadalitas, győztes, mindenkit leigázó nagy vezér, amiben ők gondolkodtak, hanem a Biblia messiás képe az egy szenvedő messiás kép. Magyarul helyre kellett tennie a hiányos vagy tévismereteiket, és szembesíteni őket, hogy pontosan ráillik a leírás arra a személyre, akiről beszélünk. Ez azt feltételezte, és ezért tartom fontosnak ezt a részt, azért időzök itt ennyit, hogy Pál apostol tényleg ismeri kellett a Bibliát, tehát nem arról szólt a dolog, hogy de ő bizonygatja meg, bocsánat, hogy üti az asztalt, hogy de higgyék el, mert hát abból nem lesz semmi, hogy én is mondom, te is mondod. Hanem ő be tudta nekik bizonyítani az ő írásaiból, az ő közös írásaiból, hát ő is zsidónak született, hogy ha elolvassák a saját ószövetségüket, abból is a Krisztushoz kell eljutniuk. És ezt azért tartom fontosnak, mert mi nem egy ószövetségi korban élünk, de úgy felmerült bennem, hogyha nekünk kéne valamit bizonyítani a mi hitünkből, meg a mi megváltónkról, meg a mi Krisztusunkról embertársainknak, akkor nem fenyegetett bennünket is az a veszély, lehet, hogy nagy erővel teszünk bizonyságot szó szerint, tehát hogy ütjük az asztalt, hogy pedig az úgy van, mert én tudom, mert én megtapasztaltam, de azzal a másik nincs előrébb. Hanem nekem ugyanúgy felkészültnek kell lennem a bibliai kijelentésekből, hogyan Pál is felkészült volt a maga korabeli kijelentésekből, és le tudta vezetni, be tudta bizonyítani, szembesíteni tudta a hallgatóit, ahol erre volt szükség csak, azzal, hogy Jézus a Krisztus. Azt olvassuk, először a negyedik verset szeretném, hogy mi lett az eredménye ennek a bizonyítási eljárásnak, ha úgy tetszik. Azt írja, hogy némelyek azok közül hittek, mármint a zsinagóga beliek közül hittek, és csatlakoztak Pálhoz és Siláshoz, mármint a munkatársához, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. Nagyon szabados a Biblián kérdeles megfigyelőként a szóhasználatát, nem? Azt mondta, hogy a zsidók közül is hittek némelyek. Hát volt, akire hatott, akit megfogott, amit Pál mondott. Olyan elgondolkodható, hogy azt mondja, hogy az istenfélő görögök közül nagy sokaság. Egy kicsit érezzük azért, ugye, hogy némelyek meg nagy sokaság, tehát a számarányok. Nem azok, mint amit várnánk. És még azt is hozzáteszi, hogy az előkelő asszonyok közül, tehát nyilván valami magas társadalmi rangjuk lehetett ezeknek a hölgyeknek. Gondolom az urak azok el voltak foglalva valamilyen politikával, hogy ki tudja, hölgyek ne engedhetik maguknak azt a luxust, hogy fontosabb dolgokkal foglalkozzanak. És ők közülük is nem kevesen. Olyan szép ez, nem? Hogy némelyek, nagy sokasság, és nem kevesen. Ők is többen voltak valószínűleg, mint a zsinagóga beliek. De is azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon pozitív mérleg, mert minden rétegből volt fogékonyság, vagy minden rétegben mutatkozott fogékonyság, és hát azt már láttuk korábban is, hogy a pogányok gyakorlatilag nyitottabbak voltak, előítéletmentesebbek voltak, elfogadták. Sajnos azonban az eredményeknek itt nincs vége a felsorolásnak, jön az ötödik vers, azt mondja, de a zsidók, akik nem hittek, tehát az a fel a zsinagógának, aki nem a némelyek, irítségtől felindítatván, és maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csüdületet támasztván felháboríták a várost, és a Jáson házát megostromolván igyekeztek őket kihozni a nép közé. Azt mondja bölcs Salamon, hogy nincs új a nap alatt. Ezt mi is mondhatjuk, mi már olvastunk ilyet, nem még a szavak is ugyanazok. Azt olvastuk, hogy irítség volt, ugye? Korábbi látogatásoknál is ez szembesül, irítség. Az irítség az egy félelmetes dolog. Itt is azt olvassuk, hogy a zsidók, akik nem hittek, miért támadták meg Pált? Nem azt, hogy azért, mert dogmatikailag külön állásponton álltak, hanem mert irigyek voltak. Mire voltak irigyek, hogy kérdezzem meg? Hát a negyedik vers felsorolt eredményeire, nem? Hogy ők már ott élnek mióta, ezek a görögök nem hallgatnak rájuk, nem akarnak zsidók lenni, erre jön Pál, elmondja, amit elmond, és a nagy sokaság, meg az előkelők közül, az még fájdalmasabb ugye az olyan embernek, hogy előkelő emberek is ennek a befolyása alá kerültek, amit Pál mond. És erre nem azt mondták, hogy kérem, mi nekünk a tanításunkkal valami baj van, utána kéne nézni, miért nem hat úgy, mint a Pálé. Nem azt mondták, hogy jó, hát elvesztettük ezt az eszmei küzdelmet, hanem azt mondták, hogy nem hagyjuk annyiban a dolgot, és mit tesznek ilyenkor emberek, irigységtől indítatva? Azt olvassuk, hogy maguk mellé vettek a piaci népségből, ugye a piac az mindig veszélyes üzem, mert ugye ott nem azért találkoznak az emberek, hogy a bölcsességet cseréljenek egymással, hanem árukat. Itt is erről volt szó, hogy ott kerestek, ahol megtalálták a maguk delikvenseit, kifejezetten gonosz férfiakat kerestek és találtak, és csődületet támasztván, tehát nem nyugtatták a kedélyeket, hogy mindenki tisztán gondolkozzon, felkorbácsolták az indulatokat, csődületet támasztván felháborították az egész várost. Ugye egy ilyen alantas vállalkozás anatómiája egy fél vers erejéig, nem? Meg kell keresni az alkalmas embereket, meg kell teremteni a kívánatos helyzetet a tisztánlátás teljes kizárásával, és utána hangzik el a következő versben, hogy mi is volt a vád. Azt írja, mikor pedig őket nem találták, mármint akiket kerestek Pált és Silást, azt a házat, amit ostrom alá vettek, annak a tulajdonosát, Jásont és némely atyafiakat kivonták a városi előjárói elé, kiáltozva, hogy ezek az országháborítók itt is megjelentek. Ne fejtsük, hogy kik kiáltoztak, piaci népségből, akiket rá lehetett venni. Tehát ha valakinek aztán van mértékadó értékítélete, az biztosan ők voltak, ugye? Mert csak azért mondom, hogy én is elgondolkoztam, hogy majd ők megmondják, hogy ki az országháborító, nem most jöttek a piacról. Azt se tudják, kit vádolnak, azt se, hogy miért, de a legsúlyosabb vádat megfogalmazzák. Egy verset szeretnék idézni a János evangéliumából, a 18. fejezetből, a 36. verset. Jézus azt mondta, hogy az ő országa nem ebből a világból való. Azt mondta, hogy ha úgy lenne, mármint hogyha innen való volna az én országom, ebből a világból, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. De nem innen van. Ezért tudsz megölni, Pilátus. Miért érdekes ez? Ugye azt állapítottuk meg idén előtt is ezt a verset mélyebben átgondolva, hogy a keresztények sohasem lehettek országháborítók, mert mindig elfogadták a mindenkor fennálló jogrendet. Viszont azt olvastuk, visszatérve az előző vershez, az 5. hogy csődülettámasztás történt, felháborították a népet, tehát kik voltak az országháborítók, akik leghangosabban kiabálták, hogy itt országháborítók vannak. Megint azt mondom, hogy nincs új a nap alatt. És egy olyan helyzetet teremtettek, ahonnan nem olvasom már a részleteit a folytatásban, de gyakorlatilag lecsendesedett, mint egy csoda módon a város, de jobbnak látták a tanítványok Pált kimenekíteni ebből a helyzetből, és elküldték őket onnan. Itt olvasunk máshol is, hogyha valahol bezáratnak az ajtók, bezáratnak a fülek és a lelkek, tehát lezárkóznak, ott nem érdemes erőltetni a dolgot, és nincs értelme, csak a veszély nő, akkor odébb kell menni egy másik városba, meg egy másik, ők úgyis azért küldettek, hogy menjenek tovább, megértették, hogy Tesszalonikában nincs tovább időzni való, és ezért tovább haladtak egy másik városba, amit Béreának hívnak. Ja, azt mondjuk, hogy tehát itt volt Tesszalonika, fenn itt a csücsökben, még annyit hadd meg ki a Tesszalonikánál maradva, meg a térképnél maradva, hogy jó tudni, hogy a páli levelek közül az időben, időrendben tekintve a születésüket, az első két levél, az a Tesszalonika beliekhez íródott. Ugye emlékezetem szerint Korintusból, tehát amikor a mai témánkon is túlhaladt Pál apostol, és megy Korintusba ide a Peloponnézoszi félsziget, hát nyele, mint egy az összekötő kis csücsök, ott fekszik Korintosz, onnan ér Tesszalonikába, majd figyeljük meg egyébként, hogy mi a leveleknek a tartalma. Ugye Pál apostol arról beszélt a 3. vers szerint, ezt mondtuk, hogy Jézus a Krisztus, aki szenvedett és meghalt, de feltámadt. Majd figyeljük meg, hogy mind a két tesszalonikai levélben mi az egyik kulcs téma. A feltámadás, a halottak feltámadása, az ítéletkor, hogy kik kitelőznek meg, az élők mikor változnak el. Tehát jól ideilleszthető a levelek mondandója is majd. Körülbelül 3 hónappal később írta a leveleket az ott jártához képest, tehát viszonylag frissen írt vissza a híveknek, erősítve őket ebben a hitben. Ne felejtsük el, erről már beszéltünk, hogy a görögöknek az volt egy nagyon nehezen lenyelhető tény a keresztény tanításban, hogy nincs Hádész, nincs túlvilág, ellenben van feltámadás, és ezen a ponton rendre elakadtak, majd ma is látni fogjuk. és a tesszalonikai levelek is ezt a tanítást erősítik meg. Visszatérve a történet menetéhez, tehát Pál apostolt elmenekítik Tesszalonikából, eljut Béreába. Mi történik Béreában? Hát én azt szoktam mondani, hogy szegény Pál apostolra ráfér egy kis jó tapasztalat is. Béreában jó tapasztalatokat szerezi. Felolvasnám a következő szakasz, tehát ami a béreaiakról szól. Az elsőként talán a 10. és 11. verset. Az atyafiak pedig azonnal, azon az éjszakán elküldték Pált Silással egyetemben Béreába, Tesszalonikából tehát, amiről már beszéltünk, kik mikor odamentek, elmentek a zsidóknak zsinagógájába. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a tesszalonikabelieknél, úgy, mint akik bevették az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak éhezek. Hát itt nagyon sok tanúságban. Az első az számomra mindenképpen az, hogy egy ilyen tapasztalat után, mint Tesszalonikában, ami nem az első volt, ezt szenvedték a zsinagóga nagy része részéről, a némelyeket kivéve, Pál apostolék nem mondták azt, hogy na, Tesszalonikában befejeztük ezt a gyakorlatot, hogy a zsinagógába kezdünk, mert ennek sok teteje nincsen, mondták volna sokan bölcsen és a tapasztalatok alapján, és azt mondták volna, hogy nem erőltetjük ezt a zsinagóga dolgot, úgyis mindig csak rossz vége van, nem mentek volna el. Pálék, minden tisztelet az övék, ugye, emberileg, azt mondták, hogy akármi volt Tesszalonikában, a béreieknek ugyanúgy megadják az esélyt, bementek a zsinagógába, és milyen jó, hogy megtették. Egyrészt a zsinagóga is hát elvesztett volna egy nagy lehetőséget, másrészt ők meg egy jó tapasztalatot vesztettek volna el, hogy van olyan hely, ahol nem rossz a tapasztalat a zsinagógában. Azt olvassuk, hogy nemesebb lelkűek voltak a tesztonikabelieknél a bérelbeliek. Mondhatnánk, hogy hát nyilván azok voltak, mert nem bántották Pált. Ugye, akit sokat vernek, meg üldöznek, az biztos hajlik rá, hogy már ha nem bántják, azt már pozitívan értékel. Ezt szándékosan hangsúlyozom, hogy majd lássuk a különbséget, hogy Pál nem azért mondta, hogy jobb volt itt, mint máshol, mert itt nem bántották. Egy ember így gondolkodott volna, egy átlagos ember. De nem ezt olvassuk itt indoklásként, hanem azt mondja, hogy azért voltak nemesebb lelkűek, mert bevették az igét teljes készséggel. Azt mondja, hogy ezek olyanok voltak, amilyet ritkán láttunk, hogy nem tudták, amit mondtunk, de mihelyt mondtuk, mihelyt megértették, mihelyt felismerték, hogy az igén nyugszik, az igén alapszik, bevették. Itt van egy nagyon fontos kifejezés, ezt mindjártnak a figyelmébe ajánlom, hogy teljes készséggel. Lehet olvasni Bibliát, lehet hinni benne, még el is lehet fogadni. Ezek mind fokozatok. De teljes készséggel az azért érezzük, hogy valamit jelent, nem? Hogy akármit mond, akárhol fed, akárhogy fáj, akármilyen nehéz. Nekem ez a kinyilatkoztatás, ez az Isten mondandója, ez rám vonatkozik, én ezt el kell, hogy fogadjam. Teljesen nyitott vagyok, és nem próbálom elrejteni magam előle, nem keresek kibúvókat. Biztos, hogy nem egy mindennapi eset, hogy egy egész hívő közösség, egy zsinagóga, lényegében nem olvasunk kivételekről, így fogadta az igét. És nagyon szeretném hangsúlyozni a folytatást is, mert nem csak a készség volt nagy, hanem az alaposság is. Mert olyan van, hogy valaki nagyon hiszékeny, nem? Hogy akármit mondanak, jó hiszem, ő aztán elfogadja. Ők nem hiszékenyek voltak, hívők voltak. Naponként tudakozták az írásokat, tehát napi programjuk volt az, hogy Bibliát olvastak. Azért nem pont így olvastam, ha figyeljük. Naponként tudakozták az írásokat. Lehet olvasni, meg tudakozni, az se feltétlenül ugyanaz, nem? Tehát, hogy olvasom, meg volt, meg hát volt a kezembe. Már bocsánat, így mondom, csak hogy fáradt vagyok, nem nagyon emlékszem rá. Ezek tudakozták, kerestek, érteni akartak, kutatták. És ezt naponta tették. Vélhetően nem is csak egyénileg. Valószínűleg együtt is töprengtek és kerestek. És azt mondja, naponként tudakozták az írásokat, ha úgy vannak éhezek. Hogy kérdeznek, hogy ha hogy? Hát ha úgy, ahogy Pál mondja. Magyarul azt olvassuk ebben a szakaszban, nem keveset olvasni, hogy Pál nagyon alaposan megdicséri a bérelbelieket, mert ezek különbek voltak a tesszalonikabelieknél, meg a legtöbbnél, akivel ő találkozott, az az igazság. Nem azért, mert nem bántották őt, nem azért, mert nyitottan fogadták bármit mondott is ő hittek benne, hanem miért dicséri meg őket Pál? Az igéhez való alapvető viszonyuk miatt, hogy teljes készséggel, és miért? Hogy mindennek utána jártak, amit ő mondott, hogy igaz-e. Az nem azt mondta, hogy hát neki azért sértette mégiscsak a személyes tanító önérzetét, hogy hát azért ez nem tudja, bizalmatlanok lennének vele, hanem azt mondta, hogy na ez a valami. Egyrészt veszik a fáradtságot, nem restek, nem úgy van, hogy valami nagy tekintély beszél, vagy jól beszél, vagy lenyűgözően beszél, és akkor elfogadjuk. Másrészt ő, tudjuk, hogy üdvözülendőket szeretett volna mindenhol megnyerni és maga után hagyni, és hogyha ő azt látta volna, hogy bármit elfogadnak, amit ő mond, akkor félhetett volna attól, hogy és mi van, hogyha jön egy másik, az nem jókat mond, de jól beszél, akkor azt is el fogják fogadni. Mert van ilyen. Tehát ha ezt hallgatom, ez is olyan jól mondja, ha azt hallgatom, ez is olyan jól mondja. Béreában nem így volt. Megnézték, Ha úgy mondta, jó, ha nem úgy mondta, akármit mond, nem jó. És Pál azt mondta, hogy milyen a jó hallgatóság, nem aki mindent elfogad, akármit mondok, hanem aki mindennek utána néz, akármit mondok, és ami úgy van, azt viszont teljes készséggel befogadja. Ez az ideális hallgatóság. Most bocsánat, hogy a hallgatóságot minősítem, de tény, hogy így van, ez könnyű látni, és belátni, és elfogadni. Még egyszer hadd mondjam, hogy sokszor találkozunk ezzel a Bibliában, hogy olyan méltatlanul röviden szól, méltatlanul pozitív tapasztalatokról. Itt ez a két vers mondja, hogy mi történt Béreában, és hát ehhez foghatót nem találunk sehol máshol az apostoli korban, hogy ilyen tapasztalat lett volna. Szoktam mondani, hogy a Uriás, akit Dávid sajnos kivégeztet ugye a felesége miatt olyan alattomos módon, egyetlen egyszer szólal meg a Bibliában, és olyan pozitív nyilatkozatot tesz, hogy ő hogyan gondolkodik a felelősségről, a seregről, meg egyáltalán a saját életéről, és az egész emberről annyit tudunk, hogy hát ilyen pozitívan nyilatkozott, egy pozitív személyiség volt, és egy szörnyű hát sérelem érte a felesége és az élete vonatkozásában, és hát többet nem tudunk, pedig olyan jó lenne többet tudni. Béreát is szívesen olvasnánk hosszabban. A Biblia nem mond többet ennél, illetve még valamit mond, és ez nagyon fontos, hogy mikor éppen Pálék már örültek volna az eredményeknek, volt eredmény, akkor azt is nézzük a 12. verset először. Azt mondja, sokan hittek azért ő közülük, az ő közülük most a zsinagógára vonatkozik. Tehát itt nem némelyek, itt sokan. Sőt, az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Azért csodálatos lehetett Pál apostolnak ez a tapasztalat, hogy amerre ment, lehet, hogy gond volt a zsidó lakossággal, de a görögök közül óriási volt mindig a megmozdulás, a nyitottság. És figyeljük, mert nagyon fontos az is, hogy a rang az nem feltétlenül akadály. Tehát ők nem szégyelték, hogy ők értik, amit Pál mond, és hiszik, és elfogadják. Itt is nagy eredmények voltak, de sajnos még valami történt. A 13. verset olvasom. Mikor azonban tudtukra esett a Tesszalonikából való zsidóknak, hogy Béreában is prédikálta Pál az Istennek igéjét, elmentek, és a sokasságot ott is felháborították. Hát erre mondják, hogy jobb ügyet érdemlő buzgalom, nem? Tehát elűzték a saját városukból, elmentek Béreába, azt hiszem, hogy akkor most már legalább ez le van tudva, le van zárva. Béreában végre pozitív a fogadtatás, a béreai zsidók nem gáncsoskodnak, meg nem alakoskodnak, meg nem ármánykodnak, és erre a tesszalonikaiak veszik a fáradtságot, ezt nevezem ilyen bigottságnak, vagy vakbuzgóságnak, vagy hát igazi elszántságnak és fanatikus gyűlöletnek, és képesek még a másik városba is utánuk menni. És azt olvassuk, hogy szabályosan elmenekítik onnan Pál apostolt előlük, és így kerül Aténba. Ugye itt van az, hogy Tesszalonika és Béra között iszonyan kicsi a távolság, azért Atén már odébb van. Tehát Pál jó messzire elment, és egyedül ment el Aténba. Tehát a munkatársai visszamaradtak, ő várt. Tehát Aténban ő időzött, várakozott. És hát erről szól a folytatás, az aténi tapasztalatoknak a leírása, hogy hogyan történt az ő aténi látogatása. Hát Tesszalonikáról nincs jó véleményünk az elhangzottak után, Béráról van. Úgyhogy arra jár valaki, akkor erre emlékezzen, hogy ezek azok a városok tehát. Nem tudom, hogy akik nem ismerik a történetet, ami most következik, hogy hogyan gondolkodnak, de el tudom képzelni, hogy sokan azt gondolnák, hogy hát azért Atén mégiscsak Atén. Ugye a kultúra fellegvára, az ókori demokráciának a modelljét hordozza a számunkra, egy felvilágosult társadalom mindenképpen. Azt hiszem, hogy azért mindannyiukat kísért, vagy kísértene a gondolat, ha nem tudnánk, hogy mi lesz itt leírva, most ugye elárulom valamelyest már a kifejletet, hogy ha máshol nem is talált visszhangra Pál apostolnak az üzenete és a mondani valója, az egy Aténban ott van bennünk a várakozás, hogy valami komolyabb megmozdulást idéz elő. Valószínűleg Pál apostol is így volt vele, még egyszer mondom, az élet egyik legnagyobb arányú, vagy legnagyobb horderejű beszédét, egy igazán zseniális beszédet tartott. Szerintem nagyon épületes a mi számunkra ez a beszéd, és nagyon tanulságos. Tehát érdemes elolvasni, majd itt rész szerint végig is megyünk rajta. Mégis az a különlegesség, amit már mondtam is, hogy ez egyik legeredménytelenebb beszéde és szolgálata lesz. Annyira, hogy Pál a végén el is töpreng ezen, mert nem lett volna Pál apostol meg igazi kezdeni, nem gondolkozik, hogy miért nem működött a dolog. Ja, nagyon sokszor vagyunk úgy az életben, hogy valami nem sikerül úgy, ahogy gondoljuk, akkor elfelejtjük. Elárulok én is valamit, amikor még ugye az elején jártam az ilyen jellegű feladatoknak, mint a mostani is, mibétárgyú előadásoknak. Voltam én is úgy, hogy nem úgy sikerült, hogy szerettem volna, akkor laktam valahol albérletben, és ott nagyon aranyos volt a néni, akinél laktam, a házinénik, és hát egyszer keserűen tanultam, hogy ez se sikerült jól, mondom, erről többet én nem tartok. Lehet, hogy nem jól állok hozzá, lehet, hogy elő kéne venni, és akkor átgondolom, hogy miért nem volt jó, és addig csinálj, míg jó lesz. Mondom, hát erre még nem gondoltam, de megszívleltem, és igaza volt. Úgyhogy ez bennünket is kísért az életben, hogy ha valami nem jó, akkor elfelejtjük, nem elfelejteni kell. Pál sem felejti majd el, hogy miért nem sikerült ez az aténi beszéd. Azért merem előre elmondani, mert úgy is látjuk, hogy zseniális a beszéd, és annál különlegesebb, hogy miért nem hat. És Pál rá fog jönni, hogy miért nem hat, ezt már nem mondom el előre, hogy miért nem, de nagyon fontos az, hogy őt nem hagyta nyugodni az eredménytelenség, és az okát kereste, nem nyugodott, és meg is találta, és majd ezzel zárnám a mondandómat. De akkor nézzük először, hogy tényleg mi történt Athénban. Hát az alaphelyzet az az, hogy Pál várakozik. Tudnélik, hát várja az utitársait, addig nem akar tovább menni. Mit tesz az ember Athénban? Sétál, mászkál, mit lát az ember? Hát le is írja aztán később majd a beszédében, vagy hát elmondja, hogy mindenhol mindenféle templomot. Ugye tudni kell, hogy a görögök nagyon vallásosak voltak. Tehát a darabra mérik a vallást, nagyon nehéz lekörözni őket, mert hát nagyon zsúfolt volt ugye az ő hitviláguk, nagyon sok isten volt benne. Az más kérdés, hogy olyan istenek, egyszer azt írta egy szerző, hogy mint egy ókori panoptikum olyan volt, hogy nem tudta az mennyit sírjon vagy nevessen a görög isteneket megismerve, mert olyan furcsa lények voltak, ahogy ők elképzelték az isteneiket. És ahogy Pál nézelődött, hát látta, hogy mindenhol mindenféle bálványnak hódolnak. A görögöknek volt még egy tulajdonsága, hogy nem volt olyan területe az életnek, amit rendeltek volna hozzá valami istenhez, és minden istenek buzgón áldoztak, mert ők biztosra mentek, tehát hogy senkit ne sértsenek meg. Ez olyan mértéket öltött, itt majd olvasuk is Pál beszédében, hogy biztos, ami biztos alapon az ismeretlen istennek is szenteltek egy templomot. Tehát volt x darab ismert isten a görögöknek, és volt egy, akit úgy voltak vele, hogy lehet, hogy valakit kihagytak, nehogy harag legyen a dologból, úgyhogy felszenteltek egy templomot az ismeretlen istennek, és Pál meg is fogja ragadni ezt a lehetőséget, mindjárt látjuk. Azt olvassuk, még a beszéd előtti részeket szeretném idézni, igen, a 16. verset kérném szépen, hogy Athénban pedig, amikor azokat, már mint a munkatársait várta Pál, a lelke háborgott ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Tehát szóval nagyon nehezen tudta magát tűrtőztetni, hát nyomasztotta ez az iszonyatos tömegű bálvány és bálványimádás. A 17. vers szerint azt olvassuk, hogy itt is a zsinagógában kezdte a vetekedést, aztán a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Mondhatnánk, hogy egy misszionárius szakmai ártalom, vagy nem tudom, minek mondjam, hogy most várakozik, de azt se tudja tétlenül tenni, hogy ahol ember talál, zsinagógában, piacon, ott próbál hatni rájuk. Próbálja a mondandóját elmondani. Azt olvassuk a 18. versben, hogy némelyek pedig az epikureus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele. Hát nem tudom, ezt hogy kell érteni, nem tudom utána nézni, valószínűleg az utcán, tehát hogy ebben a tömegben hallották, hogy beszél, azt mondták, hogy ez valamit beszél, hallgassuk meg. És mondták, mit akarhat ez a csacsogó mondani, ugye a csacsogót azt úgy értették, hogy hát, ahogy Pál beszélt, talán a kiejtése is, meg amiket mondott, hogy ez nem volt az ő magas filozófiájuk, de hát meghallgatják, ráérnek. A filozófusban az, hogy van ideje, meghallgatja, ráér. Aztán mások azt mondták, hogy idegen istenességek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdette nekik. És most jön a fordulat, a 19. vers szerint megragadták őt, és az Areopágusra vitték, ezt mondván, vajon megérthetjük-e, mi ez az új tudomány, amelyet te hirdetsz? Hadd jelzem azt rögtön, hogy nagy dolog, amit látunk, hogy nyitottság volt a görögökbe. Tehát ők maguk vetették fel, hogy fogjuk meg, vigyük oda, állítsuk fel, azt hallgassuk meg úgy, hogy mi szoktuk, ha valaki feláll. Tehát nem zárkóztak el, nem voltak előítéleteik. Azt mondták, hogy meg kell hallgatni. Egy rövid jellemzés a korabeli Athénről a Bibliából, a 21. verset idézem még, mielőtt a beszéd kezdődne. Az aténiek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Nem tudom, hogy értjük, amit mond, magyarul nem csináltak semmi hasznosat. Tehát azt mondja, hogy ott voltak a piacon, és ment a terefere, hogy most mi az újság, mi nem az újság, ezt beszélték. Ugye semmi másban, azt mondja, hogy semmi értelmes dolgot nem csináltak. És erre megjelent a színen Pál apostol, ugye ők vitték oda, ők kérték, hogy beszéljen, és itt kezdődik a beszéde. Még annyit, hogy egészítsenek, hogy nem tudom, hogy Pál apostol mennyire tudott rákészülni erre a lehetőségre, de azért gondoljuk meg, hogy ez egy hihetetlen nagy lehetőség volt Athénban. Ők kérték fel, oda sereglettek köré. Ők megszokták azt, hogy hát felállnak szónokok, és beszélnek, és hallgatják, és értékelik, hogy Pál hogyan gyűjthette össze minden tudását, és minden erőfeszítést, hogy jól tudja megragadni ezt a lehetőséget, hogy a szívükhöz szóljon. És ezen a háttéren mondja el a következő beszédét, versenként haladok előre rövid megjegyzésekkel. 22. versnél kezdődik tehát. Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárra is, amelyre ez volt ráírva, ismeretlen Istennek. Itt megállnék. Tehát először megdicséri őket, meg ez egy kétes értékű dicséret, ugye, hogy nagyon istenfél, mert rengeteg bálvány van ő. De azt mondja, hogy látja, hogy maga a hit, vagy az istenfélem az azért foglalkoztatja őket, és egy dicsérettel kezdi, hogy hát bizalmat teremtsen maga iránt, és azt mondja, hogy abban is azt látja, hogy nagyon istenfélők, hogy még arra is gondjuk volt, hogy egy ismeretlen istennek oltárt emeljenek, és most közli velük, ezzel zárul a vers, hogy akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Hát én erre mondtam, hogy ez zseniális, nem? Tehát hogy lehet megdicsérni a sok bálványimádásért Atént? Hát azt mondja, hogy egy biztos, hogy nagyon bálványimádók vagytok. Ez olyan, mint amikor, emlékszünk rá, talán sokan ismerjük azt a részt, amikor a szamáriai asszony megkérdezi Jézust, az asszony Jézust, hogy melyik hegyen kell imádni az Istent, és hogy Szamáriában-e, vagy pedig a Jeruzsálemben, a templomhegyén. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát megmondja, csak hívja ide a férjét előbb, hogy hát mind a ketten hallják ezt a fontos választ. És akkor mondja az asszony, hogy neki nincs férje. És akkor Jézus mondja neki, hogy végül is ezt igazán mondtad, mert ugye 5 férjed volt, és aki mostanad meg, hát nem férjed törvényesen, tehát hogy az az élettársad gyakorlatilag. És ugye Jézus azt mondta, hogy ezt jól mondtad, ezt igazán mondtad, és ez nem mindig csodálkozik, hogy hát ahelyett, hogy mondta volna, hogy hát micsoda hazugság ez, ugye, hogy már volt 5, meg most nem az van, el azt mondja, hogy ezt jól mondtad, és igazán mondtad. Tudnék, hát nem azon, most nem ez volt a téma. És hát azt mondta, hogy ő ezt ragadja meg ebből, hogy tovább vigye a gondolatmenetet, hogy végül is van benne igazság, hogy ez most nem fér, most a lényegről beszéljünk. Pál ugyanezt tette. Minket azt kísértett volna szerintem, hogy azt mondja, hogy Atén, hát azért ennyi bálvány, ennyi Isten, ennyi oltár nem helyes. Pál meg azt mondta, hogy milyen istenfélű egy társaság ez. Jó, hát nem úgy, ahogy én gondolom, de tény, hogy sok. Tény, hogy sok. És utána rögtön váltott, figyeljük meg, hogy nem sokat időzött itt, tehát ez tényleg egy ilyen udvariassági gesztus volt. Azt mondta, hogy ti milyen alaposak vagytok, ti még az ismeretlen Istennek is szenteltetek oltárt. Na, én vagyok az, aki őt képviselem. És már is a pontnál volt. Tehát már azon a ponton át, azon a vonalon, ő indulni tudott, és elkezdte őket meggyőzni. Ugye mit mondott erről az ismeretlen Istenről? 24. verset olvasom. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennyek és földnek ura, a kézzel csinált templomban nem lakik, sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezt a beszédet kétféleképpen kell látnunk, és hát értelmeznünk, és értenünk. Az egyik a szövegösszefüggés, hogy az aténiakat hogyan próbálta meggyőzni. Hát most főleg mi ezzel foglalkozunk. De azért azt is hadd kérjem, hogy gondolkozzunk majd úgy is esetleg egyénileg utána erről, hogy ha mi most magunknak olvassuk ezt, azért olyan felemelő igazságokat mond ki ez a szakasz. Hogy mutatta be az Istent az aténiaknak? Mint teremtőt és mint fenntartót, ugye? Azt mondta, hogy ő teremtette a világot és mindazt, ami abban van, és ő ad mindenkinek leheletet és mindent. Tehát ő tartja fenn. Tehát azt mondja a görögöknek, hogy sok Isten van nálatok, én a legnagyobbat hirdetem nektek. Aki nélkül nem lenne a világ, mert nem jött volna létre, és aki nélkül nem lenne a világ, mert nem állhatna fenn. És rögtön folytatja a 26. verse, és az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuk határait, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet, nincs messze egyikünktől sem. Hát ezt a két verset most hadd értelmezem a saját szempontunkból. Ugye az aténiek úgy is értették, amit érteni kellett. Nem tudom, hogy ezen gondolkoztunk-e már, olyan végső nagy igazságokat mond ki itt Pál apostol. Azt mondja, hogy az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette. Egy emberpártól származunk. Tulajdonképpen kétszeresen, mert ugye Noé idejében újraindult, tehát az az ág maradt meg, és Noé és feleségétől származunk, szorosabb értelmemében, nem is csak Ádámtól és Évától mindannyian. Az egész életszemléletünket, a felebaráti viszonyunkat alapjaiban érinti ez az ige, hogyha komolyan vesszük, hogy mi egy vérből vagyunk. Szokták mondani, hogy a testvér, nagyon szép ez a magyar szó egyébként, nem, hogy testvér, ezt nem mindenki képzi így, de tulajdonképpen mindjárt testvérek vagyunk. Jézus mondja, hogy mindjárt testvérek vagytok, és a szó legszorosabb értelmében, csak távolabbról, tehát távolabbi a rokonság. De mindannyian ugyanannak az atyának a gyermekei vagyunk, mindannyian ugyanabból a teremtésből származunk, ugyanabból a nemzetségből, ugyanabból a vérből, és azt teszi hozzá, hogy teremtette, hogy lakozzanak a föld egész színén, hogy ez így van rendje, hogy az egész földet benépesíti az emberiség. Emlékezünk, Ádámnak azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Noénak azt mondta, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Most úgy, ahogy már letöltöttük a földet, bár volt egy rossz hír, a héten hallottam, hogy a világ lakóinak a fele a városlakó lett. Tehát most már elértük azt, ami eddig nem volt, hogy már legalább a fele a világ lakosságának a városokban lakik megint, ami hát nem pont a lakjukba a földet modell, tehát ezek ilyen helyi gócpontok. Azt mondja, azért fölnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Itt pedig a személyes gondviselés kérdése, a személyes életünk nagy kérdésére kapunk választ, hogy miért most élünk, miért itt élünk, miért ilyen feltételek között élünk. Nem tudom, hogy nem volt-e még olyan gondolatunk, nekem gyerekkoromban mindig volt, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk én Afrikába születek meg, és akkor nem itt, és nem azok a szüleim, akik. Engem ez komolyan foglalkoztatott olyan felső tagozatos koromban. Aztán olyan hamar rájöttem, hogy valószínűleg nem lettem volna fehérbőrű, mint így, tehát, hogy eleve ugye más adottságok. És valószínűleg ugyanezt a kérdést a másik végéről tettem volna fel, mert akkor meg az lett volna a természetes nekem. Tehát azért foglalkoztatott ez a kérdés. De ez tényleg öltet egy érettebb formát is ez a vizsgálódás, hogy az ember is megkérdezi, hogy de miért pont most, miért pont itt, miért pont ez adatik nekem, akár nehézségekkel teljesebb élet, akár esetleg éppen azok elkerülése, tehát egy háborút az ember nem ért, tehát mondjuk egy világháborút, vagy bármi, hogy ez miért van. Itt a válasz, ezért fontos. Isten eleve meghatározta a rendelt időnket, az idejüket, a többes szám azt mondja, hogy minden emberre érti. Tehát egy minden ember, aki a Földön él. Isten tudta, hogy ki mikor fog élni, a lakásuk határait, hogy helyileg hol fog élni. Tehát az Isten tervében, gondviselésében, hogy mondjam ezt a modern szót, hogy programjában, ez mind benne volt. Tehát ez nem a véletlenek műve, nem annak az alakulása. Ehhez képest helyezett el engem, ehhez képest ruházott fel képessége, ehhez képest jelölte ki az életutamat, ehhez képest készített jó cselekedeteket, hogy azokban járjak. Azt mondja Pál apostol, hogy ne úgy tekintsük az életünket, mint amit a véletlenek alakítanak. Sem a történelmi időt, sem a földrajzi helyet tekintve, vagy azt tekintve sem. És itt jön egy nagyon fontos váltás, hogy keressék az Urat. Itt a legfontosabb szó a hogy. Mert a hogy az mit jelent? Az egy hivatkozás, ugye egy összekötő kapocs ez a szó, ez a kis szó. Azt mondja a 20. vers, hogy az egész emberi nemzetséget egyvérből teremtette, hogy lakozzanak a föld színén, meghatározva, amit olvastunk, és most jön az, hogy keressék az Urat. Magyarul azt mondja, hogy mire teremtett bennünket, hogy keressük az Urat. Nem kevesebbet mond. Azt mondta, hogy azért adta az Isten az életet, eredetileg azért, hogy éljük. Csak mi ezt lerövidítettük a bűn révén. Most már, hogy ilyen, most meg azért engedte meg nekünk az életet, az első bűneset után is a többieknek, nekünk is. Most már csak azért, hogy eldőljön, hogy keressük-e, és hogy megtaláljuk-e az Istent ebben a földi életben. Erre való az élet magyarul, tehát erre teremtett bennünket. Ebben a formában, ebben a mértékében, ebben a kiterjedésében ez az élet, ez másra nem alkalmas. Berendezkedésre, boldogságkeresésre önmagában nem alkalmas. Azt mondja, arra teremtett, hogy keressük az Urat, ha talán kitapogathatnánk őt és megtalálhatnánk. Jól lehet, bizony nincs messze egyikünktől sem. Ez is egy különös vers, nem? Tehát azt mondja, hogy nem könnyű az Istent megtalálni. Azt mondja, így fogalmaz, hogy ha talán kitapogathatnánk őt és megtalálhatnánk. Szinte azt mondja, hogy kitapintható az Isten, de úgy, mintha nem látnánk, és úgy kéne tapogatózva rátalálni. Ugye ez is benne van ebben. És azt mondja, hogy azért különös ez, mert jól lehet, ugye, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt folytani, vagy bizony nincs messze egyikünktől sem. Tulajdonképpen közel van hozzánk az Isten, csak valahogy egy olyan függöny ereszkedett közénk a bűn és a torz gondolkodás miatt, hogy ami közvetlen közel van hozzánk, azt is szinte alig vesszük észre. Az Istennek úgy kell rávezetni bennünket élettapasztalatokkal. Azért megjegyzem, hogyha Pál nem tudott rákészülni erre a beszédre, mert ez spontán teremtődött ez az alkalom, azért elég jó beszédet tartott, nem? Tehát ahogy felvette a fonalat, ahogy nincs sallang benne, ahogy a lényegi mondandót viszi végig a vonal vezetését a fővonulata mellett, és utána hozzáteszi a 28. versben, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, amiképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát ez olyan közel van hozzánk, ugye ez volt az utolsó gondolat, hogy szinte benne élünk, és mégis úgy kell megtalálnunk a magunk számára. És utána megjön egy mesteri fordulat, hogy amiképpen a ti költőitek közül is mondták némelyek. Tehát a távolinak tűnő igazságokat, az idegennek tűnő Istent így hozza közelebb, hogy hát nem mond ez sem mást, mint amit a ti költőitek. Tehát próbálj közelebb hozni hozzájuk a mondandóját. És nagyon szép a beszéd befejezése, azt mondja a 30. vers, e tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Tehát felépített valamit, elindult onnan, ahonnan a görögök elindultak. Ez nagyon fontos a gondolat, mert úgy indult el, hogy nem azt mondta, hogy ő már annyit tud az Istenről, ő innen kezdve beszél az Istenről. Ha a görögök ennyit tudnak az Istenről, hát ő onnan kezdve beszél nyilván az Istenről, mert nekik beszél. Nem azért beszél, hogy ő élvezze, hanem azért, hogy ők értsék. Beszél a görögöknek, eljut odáig, hogy a minden alapvető végső igazságot megfogalmaz, ami a görögök számára új, mert hát az ő isteneikre ez nem volt igaz. És utána kimondja Pál apostol, mert nem lenne teljes a gondolatmenet, hogy az Isten most megparancsolja az embereknek, mindenkinek, mindenütt, hogy megtérjenek. Mert hát erről szól az élet. Ez a kérdés. Nyilván nem megy ez vezényszóra, nem úgy érti, megparancsolja, de hogy mindenki ezt a kérdést tegye kérdéssé az életében. Tehát ott van a buzdítás és a felszólítás Pál szavaiban, és mond még egy fontos dolgot, amit itt az elején olvastunk a 30. versnek, hogy a tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten. Ezért tényleg ez is olyan mester és bölcs, és ez jogos és igaz, tehát ebben nincs semmi ügyeskedés, hogy azt mondja, hogy nem azon kell most téperülni, hogy eddig miért nem, mert az Isten kegyelmes, ebben is azonatkozik, hogy eddig nem tudtátok, nem tudtátok. Most itt állok én, Pál, az Areopágoszon, beszélek, most már tudjátok. Hát akkor tessék megtérni. Hát akkor tessék komolyan venni ezt az Istent, akit ti ismeretlenül tiszteltetek. És hozzátesz még egy indoklást is, a 31. versben, mivel hogy rendelt egy napot az Isten, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, akit arra rendelt, tudnék Jézus Krisztusra utal, bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztál őt halottaiból. Tehát megint azt mondja Pál apostol, hogy lesz ítélet, ezért kell megtérni, vegyék komolyan az életnek a felelősségét. Az egész földkerekségét megítélik majd egy napon, tehát egy rendelt napon. Tudjuk jól, ez nagyon fontos látni, hogy Pál apostol abszolút világosan lát, amit a Biblia tanít, hogy a halál után szünet van, és aztán jön az ítélet. Azt mondta Pál apostol, hogy amikor a saját földi életének a végéről beszélt, hogy végezetre eltétetett nékem az életnek koronáimét, megáld nékem a bíró, az igaz bíró a manapon, tehát egy konkrét napra gondol. Itt is, ugyanezt olvastuk, rendelt egy napot, van egy bizonyos nap, amit kijelölt az Isten az ítélet céljára, és ott egy valaki fog ítélni, aki bizonyságot is nyert arra, hogy ítélhessen, tudnék a feltámasztás által, Jézus Krisztusra utal egyértelműen. Itt vége szakad a beszédnek. Nem tudom ki, hogy van vele, látom, picit fájátok, de azért még hallgathatnánk, mert jókat mond Pál apostol, miért lesz vége a beszédnek, meg is mondom, 32. vers megmondja nekünk. Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondának, majd még meghallgatunk téged e felől, és elmentek. Egy volt a piaci téma közül, ugye? Megint hol akadt el a tengely, ahogy mondják az agyakban, hogy nem forgott a görögöknél? Feltámadás. Ugye ezt mondtuk, de menetrend szerint két dolog biztos Pál apostol szolgálatában. A zsinagógába kezdi, és jó ritkán végzi, tehát hogy jóra nem vezet. És ugye a zsidók még hallgatnák is, de ha meglátják, hogy a görögök is hallgatják, akkor jön a féltékenység, tehát ez biztos. A másik biztos, hogy a görögök, hogyha ezen a ponton túl tudnak jutni, akkor jó. De nagyon nehéz túl jutni. Egyébként ez mutatja azt, hogy milyen nagy ereje lehet a magunkba szívott doktrináknak, meg a szemléletnek, meg alapvető tanításnak, hogy egy görögnek olyan mélyen ült a túlvilági hit, meg a hádész, meg ezek a gondolatok a lelkében, a gondolataiban, hogy amikor ideért Pál, egy dolgot hadd mondjak, hogy ők sose bántották Pált. Kivéve, hogyha anyagi érdekeik forogtak kockán, majd Efézusban meglátjuk. Tehát a zsidók azok vallási jogból tetleg bántalmazták, nem egyszer Pált megüldözték. A görögök nem. Ők csak gúnyolódtak. Meg hát az udvariasabja azt mondta, hogy majd elnapoljuk ezt a témát, majd még erről lesz szó, aztán reméljük, hogy már nem lesz itt akkor Pál, amikor erről lesz szó, vagy ők nem lesznek ott. Tehát az a lényeg, hogy levették a napirendről ezt a kérdést. Látjuk, hogy megint az történt, hogy a görögöknél a feltámadásnál véget ért a figyelem. Azt olvassuk, ez a, hát a mérlege, ha lehet így mondani, az eredménye az ő munkálkodásának Athénban, a 34. vers szerint. Némely férfiak azonban csatlakozva nőhozzá hittek, ezek között az Areopágita Dienesz is, és egy Damaris nevű asszony, és mások ővelük. Hát nem tudom, ki mit érez, én olvastam tesszalonikai eredményekről az imént, véreáró, ugye, hogy nagy sokaság, nem kevesen, előkelőek. Itt mit olvasunk? Hát ez olyan, hogy tudunk kettőt név szerint, és voltak azért mások is, de hát érezzük, hogy nagyon-nagyon sovány. Pedig, még egyszer mondom, hogy ez Athén, nem csak a kultúrájánál fogva magasztott ki, hanem hát méreteiben is más volt, mint egy Bérea, még egy Tesszalonikához mérten is. Mást várnánk. Statisztikai alapon is mást várnánk, tehát az emberek sokasága miatt. Mást várnánk a műveltség okán. Én biztos vagyok, hogy Pál apostol is mást várt. És egy ilyen beszéd után még egyszer annyira, hogy mindenki olvassa el magának, az ember azt mondja, hogy ennél jobb beszédet tartani, csak egyféleképpen lehet, amire aztán Pál is rájött, hogy mi hiányzott. De azt az egy hiányzó elemet kivéve, ha csak az emberi bölcsességgel építkezik, ennél jobban rávezetni egy témára a görögöket nem lehetett volna. Tehát ennél jobb beszéd nincs ebben a helyzetben. Mégis ennyi eredményt hozott. Mi volt a hiba? Ugye lejáróban az időnk, rátérek a megoldásra. Az első korintusi levél második fejezetében olvassuk. Emlékezzünk rá, tehát Athénban vagyunk, Korintus itt van, tehát egy rövid utat kell megtenni Pál apostolnak, ugye ez a következő állomása van, hogy menni fog, és erre az útra hivatkozik a most olvasandó bibliai szakaszban, tehát ahogy megteszi Athénból Korintusba ezt az utat, erre úton, amikor azt mondja a második fejezet, első két versé, tehát az első levél második fejezet első két verse, én is, amikor hozzátok mentem atyám fiai, megállok, tehát korintusiaknak ír, és mi tudjuk, ezért végén az apostol cselekedetét meg a leveleket együtt olvasni, hogy be tudjuk kapcsolni a leveleket, hogy mikor, milyen háttéren írta. Tehát most azt mondom, hogy én is, amikor hozzátok mentem atyám fiai, írja a korintusiaknak, tehát amikor Athénból átment Korintusba, most arra az útra utal. Azt mondja, akkor nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem nektek az Isten bizonyságtételét, mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Tehát azt mondja Pál, hogy amikor ő Korintusba ment, akkor eldöntötte, ugye nem végeztem, az annyit jelent, hogy eldöntöttem, tehát végeztem, eldöntöttem. Eldöntötte, hogy nem ékes szólással vagy bölcsességgel hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Miért volt olyan, ahol ékes szólással és bölcsességgel hirdette? Hát az előbb olvastam fel, arra nehéz nem azt mondani, hogy a szónak a jó értelmében, mert ékes szólás, bölcsesség. Tehát erre mondta azt, hogy ennél ékes szólóbb módon, ennél bölcsebben felépítve elmondani nem lehetett volna a dolgot. Mégse hatott. Vajon miért pont Korintusban menet jutott eszébe Pál apostolnak, hogy módszert vált? Hát közvetett bizonyíték, de ez az, amit mondtam, hogy kiértékelte az aténi tapasztalatokat, és mondta, hogy itt valami baj van. Nyilván kereste az okát, az Isten pedig segített neki, megtalálta, és azt mondta, hogy mi hiányzott Athénban, és mit végzett ő ezek után magában, mert elvégeztem, hogy egyébről le tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig megfeszítettről. Vagyis sútba dobok minden egyéb jó ötletet, bölcsességet, ékes szólást, egy témát akarok megszólaltatni, egy valakiről beszélek, egy személyről kizárólag, Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről, mint helyettesről, mint a bűnért gyalázatot szenvedőről, mint a mi helyettesünkről és megváltónkról. Azt mondtam, hogy ez a lényeg, erről kell beszélni. Athénban az volt a hiba, hogy a veleje hiányzott az üzenetnek, minden jó szándéka és ékes szólása mellett, és minden tisztelet Pál apostolt illeti meg emberi értelemben azért, hogy ki tudta értékelni, nyilván ez Isten segítségével történt, fel tudta ismerni, hogy mi volt a baj, felül tudta bírálni a korábbi gyakorlatát, nem mentegette, nem védte. Olyan jó lenne sokszor ilyennek lennünk, nem, hogy nem, hogyha hibákat követünk el, csak tanuljunk belőle. Utána elment Korintusba, és azt mondta, hogy ő ezt a hibát nem ismétli meg, most a lényeget fogja mondani. Nem lenne szép, hogyha megelőlegezném a következő alkalmat, nem merek nagyon elévágni, de egy dolgot hadd mondjak el. Korintus és Athén között van különbség. Földrajzilag kicsi, azt láttuk. A milliót tekintve ég és föld. Athéna kultúra fellegvára, Korintus egy olyan kikötőváros volt, hogyha látjuk, ezen a kis nyílen a peloponnézusi félsziget nyelén feküdt, és kiváló kikötő adottságai voltak, mert bal felé, tehát nyugat felé is hajózható volt, és kelet felé is a tenger. Tehát óriási forgalmat tudott lebonyolítani mind a két égtáj irányába, és volt is forgalma. És hát ez egy olyan kikötőváros volt, hogy még egy kikötővárost elképzelünk. Az erkölcsiségével, a színvonalával, a nemi erkölcsök tekintetében, bálványimádás minden tekintetében egy sokkal kevésbé ígéretes terület volt, mint Athén. És ennek ellenére sokkal nagyobb eredmény lesz majd Pál apostol munkája nyomán. Ugye ez lesz az a város, ahol másfél évet fog időzni. Igaz, nem ő találja ki a dolgot, ő elmenne, mert azt mondja, hogy hát azért mégiscsak kikötő, akárhogy is van, és azt mondja neki az Isten egy álomban, hogy maradjon itt, mert itt neki nagy népe van ebben a városban. Hogy meg nagy népe, korintusi gyülekezetnek aztán két levelet is ír az apostol, tehát ott volt egy nép, és emlékezünk Athénről, hogy ott hányan voltak? Két név, És hát még voltak mások is végül is. Itt meg azt mondja, hogy nagy nép. Nagyon nagy tanúság ez arra nézve, hogy nem mi akarjuk megítélni azt, hogy mi a reményteljes, meg mi nem. Atént reményteljesnek ítéltük volna, Korintust nem. Ehhez képest Atén reménytelennek bizonyult, vagy hát nem túl üdvös, vagy nem túl kecsegtető eredményt látunk. Korintust nem gondoltuk volna, hogy ott komoly gyülekezet jön létre, és nyilván ebben annak is szerepe volt, hogy Pál apostol felismerte azt a módszertani hibát, amit elkövetett, hogy ő az ékes szólás hazájában, valószínűleg ezért is választotta ezt a módszert, mert az aténiek azok ugye bölcsek voltak, ékes szólók voltak, próbált a saját nyelvükön közeledni hozzájuk, nem ért el eredményt. Korintusban nem volt érdemes ékes szólással próbálkozni, kikötői legények voltak, matrózok, prostituáltak és mások, világosan beszélt arról, amiről akart, volt is eredménye neki, megértették sokan. De ez már a következő alkalmunknak a témája lesz. Én köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt tehát a 17. fejezet. Ne felejtsük el a három bárost, a háromféle eseményt, a háromféle tanúságot.